Gulyás Csaba párlatszakértővel beszélgetünk a Borra Való Gasztrokultúra magazinban, és nem akartam elvenni a szót, ott tartottunk, hogy hogy takarítják be, de az elején eszembe jutott, hogy tegyük tisztába ezt az egész mezcal tequila történetet, mert rengeteg olyan ital van Mexikóban, mert arra gondolom, ugye Mexikó az a tequila, mindenki erre gondol, de igen. A tequila az már egy fajta mezcal, nem a mezcal az ernyő fogalom?
Nem, van az agave párlat, az a gyűjtő kategória,
okay, hogy agave párlat. Okay.
De ezt is lehet árnyalni, mert ide tulajdonképpen ebbe a gyűjtőnévbe beletartozik a tequila, a mezcal, a raicilla, a bacanora és a sotol. Ebből az első négy kategória az agavéból készül, a sotol az pedig egy desilirion nevű agavéhoz hasonló, tulajdonképpen pont, tehát hogy egy botanikában kevésbé jártas ember nem biztos, hogy megállapítaná a különbséget, de lényegét tekintve ezek azok az alapanyagok, amelyek a mexikói hát párlatkultúra, klasszikus párlatkultúrát jellemzik. Na most ezzel az alapanyaggal az az egyetlen hatalmas probléma, hogy közvetlen cukortartalma nincsen, tehát egy fruktán, tehát egy összetett szénhidrát van benne, és ezt kell lebontani cukorrá, tehát majd ezt az eljárások vagy a gyártási folyamat kapcsán ezt majd kitárgyaljuk, de ha már az alapkategóriákat vesszük, akkor az a legfontosabb, hogy ezek eredetvédett kategóriák, tehát hogy a mexikóiak voltak olyan ügyesek és okosak, hogy kellő időben ezt kellő tudatossággal levédették ezeket a kategóriákat, és mind a tequilát, mind a mezcalt, mind a bacanorát, raiciát, ezeket csak egy adott területen, egy adott régióban lehet készíteni, megadott kis tartományokban, körzetekben, és ez törvényileg szabályozva van, tehát nem is kap engedélyt forgalomba hozatalra, hogyha valaki ezeket a szabályokat nem tartja be. És alapvetően az a szabály, hogy például az agave felhasználását illetően mondjuk a kék agave a tequilánál, tehát ez a kötelező alapanyag, a mezcalnál nincs ilyen, ott többfajta variáns, meg például vadon termő agave variánsokkal is lehet dolgozni, és hát ez érdekes, mert például a gyakorlatban úgy például a mezcal esetében ezt úgy zajlik, hogy kimennek a vadonba, begyűjtik azokat a hajtásokat, vagy azokat a magvakat, de sokkal inkább a hajtásokat szokták gyűjteni, és ezeket begyűjtve, ezeket telepítik, és rendesen ültetvényeket telepítenek a vadon begyűjtött fajtákból, és ezt használják majd aztán később fel a párlat készítésére. Azt érdemes tudni ezekről az agavékről, hogy általában minimum 5, maximum 30 év, amíg abba az állapotba kerül a növény, hogy betakarítható.
Igen, tehát, azt néztem, hogy nagyon ritka az, amikor virágzik, ugye a közepéről kijön egy ilyen függőleges szár, és akkor azonnak a tetején van egy virág, és igen. Az valami ünnep számba megy, amikor virágzik.
Hát igen, mert az tulajdonképpen a növénynek a végét is jelenti, tehát a virágzás után nem sokkal a növény aztán majd elpusztul. Van is egy ilyen szokás, hogy időnként, hogyha levágják ezeket a virág kezdeményeket, akkor lehet késleltetni a növény kipusztulását, de hát megmondom őszintén, hogy én nem annyira a botanikában vagyok jártas.
Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ritkán kerül olyan állapotba, hogy lehessen belőle készíteni párlatot.
Igen, 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 igen. Tehát a tequila jellemzően, a tequilának a Jalisco tartomány és még négy olyan állam, aminek a területén vannak olyan körzetek, ahol lehet tequilát készíteni. A mezcal esetében meg Oaxaca tartomány, ami a központ, és ezen kívül még van 9 olyan állam, ahol, illetve a Oaxaca állam, illetve van még Mexikóban 9 olyan állam, ahol bizonyos régiókban lehet mezcalt készíteni. De egyébként elég szigorúan szabályozva van a gyártás minden részlete, hogy miképpen kell az alapanyagot feldolgozni, milyen alapanyag lehet benne, az érlelésre vonatkozóan vannak elég szigorú szabályok, pont azért, hogy egy eredetvédett, földrajzilag védett kategóriát tudjanak építeni, amit aztán sehol máshol a világon. Ez azért érdekes, mert ugye nem tudom, hogy hallottatok-e, kedves hallgatók, arról, hogy néhány évvel ezelőtt komoly problémák voltak agave ellátással, és hát mivel hogy hosszú ideig kell termeszteni ahhoz a növényt, hogy alapanyagot adjon, például Ausztráliában megpróbálkoztak az agave termesztéssel, tehát előbb-utóbb, hogyha láttok majd agave párlatot Ausztráliából, akkor azon nem kell csodálkozni, hát nyilván a borsos ára lesz, tehát feltetően, de egy érdekesség, hogy előbb-utóbb akár ilyen is lesz majd a piacon.
Oké, ott tartottunk, hogy ezt levagdossák a leveleit, a külső leveleket, ezeket a tüskés izéket, és akkor marad egy...
De nem akárhogy.
Nem akárhogy?
Nem akárhogy, hanem kimennek szila ilyen cowboy kalapos mexikói úriemberek, ilyen védőruhában, mert ezek szúrós levelek, tehát ilyen bőr nadrágban, meg ilyen térd, vagy ilyen lábvédőben vannak, és úgy képzeljük el, úgy hívják, hogy lima de coa, tehát egy olyan ásó, egy kiélezett ásóval mennek ki, és azokkal vagdalják le ezeket a leveleket, és így készítik elő a torzsát betakarításhoz. Ez azért komoly feladat. Tehát aki ezt egyszer megpróbálja, az bizony
az jobban megbecsüli a végeredmény.
Pontosan. És aztán ezt be kell vinni nyilván feldolgozásra, és hát a következő lépés az az, hogy ezt érdemes föltárni, érdemes megfőzni, mert hogy utaltam rá, hogy nincsen közvetlen cukortartalma, hanem összetett szénhidrátok, tehát fruktán van benne, inulin leginkább, ugye, és hát ezt főzni kell, hogy ez lebontódjék cukorra, amit aztán majd lehet erjeszteni, hiszen minden párlatnak ugye az az alapja, hogy legyen olyan cukortartalmú alapanyag, amit lehet erjeszteni.
Akkor ezt elkezdik főzni valami kondérban, vagy mit csinálnak
hát,
előtte,
megpörkölik?
Vagy?
Na ez a nagy kérdés, hogy igazából bármiféle hőkezelést kaphat, erre többfajta megoldás is van. Van, amikor főzik, van, amikor ez a főzés ez úgy zajlik, hogy hatalmas ilyen téglából épített, ilyen kuktaként használt főzőépületek vannak, van, amikor hatalmas ilyen autokláv tartályokban történik a főzés, de hát a klasszikus módja ennek a hőkezelésnek az, amikor hatalmas gödröket ásnak, horno de pozo úgy hívják, a Mexikóban, tehát hatalmas gödröket ásnak, ami kővel van kibélelve, és ezt fölmelegítik, parázsa, tehát ezt úgy képzeljük el, mint mondjuk mint a forró vulkánkő, és akkor ebbe teszik, ebbe az üregbe, ebbe a gödörbe teszik bele ezeket a pinnyákat, ananász, vagy illetve, bocsánat, agave torzsákat, és hát ennek a hőkezelése által egy ilyen füstös karaktert is kap.
Hát
és
ezt akartam
ugyanúgy,
mondani.
Ugyanúgy, mint a whisky esetében, ugye a szigetvilág, a Skót-szigetvilág whiskyjei esetében, hogy ez a füstös karakter, ez utána bármit csinálsz azzal az alapanyaggal, akárhogy erjeszted, párolod, érleled, ez a füstös karakter, ez benne fog maradni. Ez leginkább a mezcalnál jellemző, de törvényileg a tekilánál is ez a klasszikus mód, és ez engedélyezett, csak hát nyilván nem olyan gazdaságos világpiacot ellátni ilyen kis üregekben perzselt, pörkölt.
Hát ez a kézműves. Igen, ha jól emlékszem, amikor egyszer voltunk közösen a Bar Conventen Berlinben, akkor az egyik ilyen tekila, amit néztünk, az pont nagyon karakteresen ilyen füstös volt. Ráadásul a címkéjén is kifejezésre juttatták ezt, mert olyan volt, mintha valaki ilyen koszos, tehát szenes kézzel megfogta volna.
Igen,
és rajta volt egy ilyen kézlenyomat, az volt a címkéje.
Igen, a Marca Negra, úgy hívták azt a márkát. De igen, ez a mezcálokra jellemző, ez a füstös stílus, tehát hogyha aki árnyalni akarja a tudását itt az agave párlatok kapcsán, akkor, és szereti ezt a füstös karaktert, akkor a mezcálokban sokkal inkább ezeket megtalálja, mert hogy ott is kategóriák vannak, és bizonyos mezcál kategóriáknál ez kötelező,
hogy így legyen készítve.
Ezt a technológiát használják. Hát a másik oldalt, hogyha most ilyen őszintességi rohamot kapok, akkor a nagyon nagy márkák, amelyek ilyen elérhető bárban vannak, és nem feltétlen 100% agave párlatot tartalmaznak, azok használnak úgynevezett ilyen diffúzor berendezéseket, amikor az egyik végén egy ilyen zárt rendszer, egyik végén bemegy a torzsa, és a másik oldalon meg kijön az a cukros lé, amit igazából csak erjeszteni kell. Hát ez a nagyüzemi eljárás, de ezek a márkák, amit az előbb itt felsoroltam, tehát akár a Don Julio, a Patron, az Ocho, tehát ezek a márkák, ezek mind 100% agave, tehát ezek nem diffúzoros.
Hát egyébként mindegyiknek megvan a helye nyilván a piacon, ahogy egy boroknál is ugye megvan az, hogy a magát például a füstölést, ezt, hogy hordodongával érik el, vagy nem, nyilván lehet tudni azt, hogy hova van kategorizálva az a bor, és a piac megtalálja a felvevőt.
Ezt akartam mondani, hogy az árcímként nagyon hamar minden érdeklődő azt hamar le fogja vágni, hogy ez most vajon melyik kategóriába tartozik.
Hát szerintem egy internetes kereséssel ez meg lehet, de majd megkérdezem, Gulyás Csaba párlatszakértő van itt, vele beszélgetünk a tekilákról, meszkálokról.